Excellenciás püspök úr, rektor úr, hölgyeim és uraim, köszöntök mindenkit szeretettel. Azzal szeretném kezdeni, hogy piros pont a szervezőknek, ez a jövő, ezt kell csinálni. Ilyen esteket kell rendezni, és ez a jövő. Tényleg örülök, hogy jöhettem, megtiszteltetés, hogy beszélhetek. Hát én arról fogok beszélni, hogy az emberi életet hogyan fenyegetik különböző veszélyek. Szerintem úgy nagyjából mindenki tisztában van azzal, hogy a katolikus egyház mit tanít az életvédelemről. Hát az életünk fenyegetett a magzati kortól a halálig, úgyhogy én most ezen gyorsan végig fogok szaladni, és én nüanszokat szeretnék mondani, jó? Tehát nem egyszerűen elismételni az egyház tanítását, azt szerintem nagyjából mindenki tudja, hanem izgalmas dolgokat szeretnék mondani. Ott kezdődik a történet, hogy néhány bevezető diát hadd mondjak, hogy mit gondolunk az életről. Az élet szerzője Isten. Továbbra is valljuk, hogy az élet misztérium, az egy csoda. A biológia le tudja írni az élet működését, de hogy mi az élet, hogy jött létre az élet, továbbra is tartjuk misztériumnak, Isten titkának. Nem csak az emberi élet kezdetét, hanem minden élet kezdetét. Az evolúció, azt elfogadjuk teóriaként, mert nem lehet ellenőrzéssel ismételni, hogy az Isten fejlődő világot teremtett. Az ős robbanás pillanatában indított el egy fejlődő világot. Tehát el tudjuk fogadni az evolúciót a hogyanként, hogy a világ ős robbanás és fejlődés így alakult ki, de azt továbbra is fönntartjuk, hogy transzcendens okként maga az Isten az abszolútum áll mögötte. Annyit szeretnék ide mondani, hogy Weismar Bélának, egy híres német filozófus volt, ő mondja azt, hogy miért van ennyi rák? Miért van ennyi vulkánkitörés? Mindenért az ember a felelős? Beszél arról Weismar Béla, hogy bármilyen furcsán hangzik, hogy Isten a teremtéskor az anyagvilágnak adott egy szabadságot. És hogy igenis van véletlen, hogy engedi Isten, hogy történjenek a dolgok, csak azért meri mindezt engedni, hogy mégiscsak gondviselésének a hatalma alatt áll ez az egész világ, de hogy már az anyagvilágban is van egyfajta szabadság. És ráadásul majd jön az ember, annak pedig még nagyobb szabadsága lesz, hogy mit kezd ezzel a kapott szabadsággal. Tehát, hogy el kell azt fogadnunk, hogy nem kell mindent az ember bűnére kenni, meg az Isten akarata minden egyes. Óvatosabban itt van a teremtett világnak egy szabadsága, csak az Úristen erre gondot visel. Aztán a biosz és a zoé nagyon fontosnak tartom. Azt szokták mondani, hogy fő az egészség, meg fő az élet. Tessék már mondani a vértanúknak, hogy fő az élet. Tehát, hogy óvatosan ezzel, mert ez nem az életet, a biológiai életet, azt mi fundamentális javunknak tartjuk. Azt mondjuk fundamentális jó, mert akkor tudunk szeretni, dolgozni, hogyha élünk, egészségesek vagyunk. Egy fundamentális javunk, de nem a legfőbb jó. Amikor eljön Krisztus, ezt a két fogalmat használjuk, a biosz és a zoé. A biosz az a biológiai élet, a zoé pedig az örök élet. Tehát az életet kettős értelemben használjuk, az a dolgunk, hogy a bioszunkat, a biológiai életünket beállítsuk a perspektívába, a zoéba, az örök életbe. És akkor innen már értjük azt, hogy a vértanúk mit mondanak, hogy vesszen a biológiai életem, de ne vesszen az örök életem. És akkor ebben az is benne van, hogy igen, vigyázunk az egészségünkre, de bevállalunk kockázatokat egy szülésnél, vagy dolgozom valahol, és ott vannak egészségügyi károsodásaim, én ezeket vállalom. A zóért, szeretetből. Tehát nem az a cél, hogy totál fit legyek és egészséges legyek, a zóé a cél, az örök élet. Aztán a másik, hogy az emberi élet az különösen kiemelkedik az életek közül. Az emberi élet szent. Ezt igenis tartjuk. A dogmatikának ez egy nagyon fontos tanítása, hogy minden ember lelkét közvetlenül Isten teremti. Hölgyek, urak, ez egy nagyon fontos mondat. A lélek alatt értjük a személyt, a katekizmus gyönyörűen kibontja, hogy a lélek alatt a személyt értjük, azt értjük, hogy amikor elindul az emberi élet, a személyét mindenkinek Isten teremti. Hogy mondjam, a szüleim csak egy gyereket akartak, de hogy pont én jöttem, azt ki akarta? A pont én. Ez azért nagyon fontos, hogy mindenkinek hivatása van. Ha mindenki lelkét, személyét Isten hívja létbe, létbe hívja, akkor meg is hívja magához. Mindenkinek az élete hivatás. Annak is, akit nem akartak annyira a szülei, annak is, akit eldobtak a szülei, annak is, akit nem szerettek. Nem ezen múlik, nem az emberi síkon, hanem Isten hív a létbe mindenkit. Ennek nagyon fontos tanításom, vagy mély pillanatainkban, hogy miért vagyok én, ez nagyon fontos. Az emberi élet kép és hasonlatosság, hogy hogy az Isten képére vagyunk teremtve, az, ez adja nekünk a végső méltóságunkat, hogy van egy isteni szikra mindenkiben, de ezt ki is kell bontani morálisan, azaz úgy is kell élni, hogy az Isten képe megjelenjen rajtad. Mi görögök úgy mondjuk a keletiek, hogy mindenki nyers fa, mint az ikon, kicsit tuskó, kicsit száraz, kicsit szálkás, ki milyen fa, de hogy dolgozni kell magunkon, hogy a szent ikon, a szent megjelenhessen rajtunk. Gyönyörű szép kép, ezért vesszük máshogy kézbe az ikont, mert magamat látom, hogy művelni kell magamat. Szóval dolgozni is kell, nem csak elég azt hangsúlyozni, hogy az emberi élet szent, szent, szent. Igyekezni kell úgy is élni, méltóan ez a szentséghez. És aztán, amikor ebben az életvédelemben, életvédelemben fontos, hogy együttműködjünk a nagyistennel is, meg egymással is. A mai morálteológia ezt a két kulcsszót nagyon szeretné kiemelni, a társfelelősséget és a bűnrészességet. Ma minden etika órán ezt a két szót el kell mondani, mindegy mi a téma. Társfelelősség és bűnrészesség. Megszoktuk, hogy mindenki a maga élete, meg a maga kára, és elszoktunk attól, hogy egymásért felelősek vagyunk. A testvérem alkoholista lesz, és nem szólok rá, mert majd ő tudja. Ez nem szeretet. Társfelelősség és bűnrészesség, ezt elő kell venni az életvédelemben. Aztán az életvédelemben még hadd mondjam ezt a rajzot, ami azt akarja mutatni, hogy az egyház akkor működik jól, ha két irányba sasol. Egyrészt Krisztus Urunkra, aki kinyilatkoztatja a teljes embert az embernek. Krisztusból, hogy mondjam, azt szoktuk meg, hogy kinyilatkoztatja a Szent Háromságot. Hogy Krisztus mindig az Istenről beszél. A Gaudium et Spes azt is kimondja, hogy kinyilatkoztatja az embert. Nem csak Istent, milyen az Isten, hanem hogy milyen a normális ember. Káránernek a hit alapjai, alapmű, az a 8. fejezetben azt hiszem azt mondja, kicsit azt szoktuk meg, hogy az ember először legyen ember, aztán keresztény. És ez nem így van. Azért vagyunk keresztények, Krisztus követők, hogy normális emberek legyünk. Krisztus nyilatkoztatja ki a normális embert, a teljes embert. Tehát érdekünk Krisztusra nézni, hogy milyen a normális ember, a teljes ember, és érdekünk oldalra nézni a többi tudomány felé, igenis a többi vallás felé, a művészetek, az esztétika felé, a többiek mit mondanak, és az a normális ember, aki ebbe a két irányba sasol állandóan. Igenis fontosak a kultúrák, fontos a kultúra, fontos a művészetek, fontosak a tudományok, és fontos a teológia, a vallás. És ebből ez a kettő, ha mind a kettőben részt veszünk, gyönyörűen tisztítja egymást és erősíti egymást. Ha részt veszünk egy kicsit a tudományok, művészetek világában, nem leszünk olyan, bocsánat, hogy így mondom, olyan szektások, akik tudjuk így a bibliai mondatokkal lövöldöznek. Nem leszünk ilyenek, hanem a vallásunkba bevisz egy gyönyörű szép gazdagodás, tisztulást, és fordítva, amit megértünk Krisztusból, azt pedig bevisszük ide a tudományok világába. Gyönyörű szép. Melyikünk melyiket hanyagolja nagyon? Egy kicsit oda kell figyelni a másik oldalra is. Aztán az interdisziplináris együttműködés és autonómia. Ez mit jelent? Az etikának itt van a végén a kérdése, ez a legfontosabb kérdése mindegyikünknek, hogyan éljek jól. Ezt az egy drága életemet, mert nincs lélekvándorlás, ezt az egy drága életemet, ezt hogy éljem jól? Ez a legfontosabb kérdés. És ez nem a levegőben lóg, mikor életvédelemről is beszélünk, hanem tessenek nézni, szépen felépítjük. Mit mondanak a biológusok, kémikusok, fizikusok, mit mond az etológia, mit mondanak a humántudományok, aztán mit mondanak a holisztikus tudományok, a filozófia, a teológia, és akkor így szépen összerakjuk azt, hogy akkor mit is gondolunk, hogyan éljünk jól. Tehát amikor az életvédelemről beszélünk, nem egyszerűen a Szent Atya a hasára üt, meg a katolikus egyház a hasára üt, és mond valamit, amit így csuklóból le lehetne söpörni, hogy Atya, én ezt nem így gondolom. Nem, hanem meg akarjuk alapozni, szigorúan meg akarjuk alapozni, hogy az egyház miért jut idáig, hogy mit tegyünk és mit ne tegyünk. És egy utolsó előtti, a morálszisztémák, ezek segítenek nekünk, akkor segítenek, amikor keressük az életvédelemben a jó megoldást. Azt kell tudni, hogy ez itt egy ilyen csúszka, két véglet van, a rigorizmus és a laxizmus, mind a kettőt hivatalosan elítélte az egyház, nagyon szeretném mondani. A rigoristákat, akik mindig azt mondják, csak akkor dönthetsz, ha halál, biztosan tudod, hát akkor sosem mernénk nősülni, hát gyereket nem mernénk vállalni. Tehát az ember, mint a gólya állna fél lábon, hogy csak akkor dönthetsz, ha halál, biztos. Hogy ez nem, ez megmereviti az embert. A rigorizmust hivatalosan elítélte az egyház. A másik véglet a laxizmus, hát ez meg a liberalizmus, ami mindig a könnyebb utat keresi, azt is elítélte az egyház. A hivatalos tanítás a probabilizmus, ami azt jelenti, hogy a valószínűbbet kell keresni, a valószínűbb megoldást, és minél inkább fontos értékről van szó, ez a csúszka annál inkább tolódik erre felé. Tehát minél inkább az életről, személyes méltóságról, tehát drága értékről van szó, annál szigorúbbak vagyunk. Minél kevésbé fontos dologról, annál inkább engedékenyek vagyunk. Ez egy csúszka. Tehát az a nagyon nehéz, hogy van egy érték hierarchia, hogy mi az, amihez ragaszkodni kell, ahol nagyon szigorúnak kell lenni, és mi az, ahol lehet lazítani, könyörgöm, hát ne itt akarj nagyon görcsös lenni. Tehát van érték hierarchia. És amit még ide szeretnék elmondani, néha azt érezzük, hogy a rigoristák azok aztán igazi katolikusok. Nagyon szeretném mondani, hogy hivatalosan elítélt az egyház őket. Nem katolikusabbak. Nem katolikusabbak. Azt érzem a katolikus egyházban, hogy a liberális oldalt szittuk már eleget, és nem vettük észre, hogy felnő egy olyan oldal, ami meg azt mondja, hogy mondjon le a pápa. Tehát hogy lehet az, hogy ez a rigorista oldal ennyire megerősödött? Szeretném mondani, hogy nem az a katolikus, nem. A katolikus itt van középen, és minél fontosabb értékről van szó, annál inkább megyünk erre felé, de nem akarunk a rigorizmus végletébe esni. És egy utolsó ábra, az igazságos háború is ez alapján érthető. Arról van szó, ha nincs jó megoldás. Hogyha az életvédelemnél olyan helyzet van, hogy sehogy nem jó, nincs fehér megoldás, csak szürkék vannak, kicsit vagy nagyon szürkék, akkor mit kell csinálni? Az a kérdés, hogy tessenek nézni, bekanyarodunk egy olyan zsákutcába, ahol nincs jó megoldás. Az első kérdésünk itt van, be kell-e neked oda kanyarodni? Be kell-e neked oda kanyarodni abba az utcába? Ha tehetsz róla, és utána már csak rossz megoldásaid vannak, akkor az a te bűnöd, hogy már nincs jó megoldás. Ugye a vizsgázóknak azt szoktam mondani, hogy mikor jönnek vizsgázni, és egy tételt sem tud, mikor rontja el, mikor hibázik, amikor így bekanyarodik a szobámba, itt. Nem kell bekanyarodni. Ha nincs jó megoldás, ne gyere be. Tehát, hogy lehet olyan élethelyzet, amiben neked nem kell bemenni. Nem kell bemenni. Viszont lehet olyan élethelyzet, ahol bevisznek. Ilyen például a háború, ha megtámadnak, ilyen egy terrorista helyzet, ilyen egy baleset, tessenek elképzelni, 5 ember fekszik eszméletlenül, kit kell újraéleszteni? Ha semmit nem csinálunk, mind az 5 meghal. Kit válasszak? Nincs jó megoldás. Kit kell választani? A legéletesélyesebbet mindig. Minél fiatalabb, minél kevésbé vérzik, a legéletesélyesebbet kell választani. Ezek nagyon nehéz dolgok. Nagyon nehezek. És ilyenkor ha választom a nagyobb jót, a kisebb rosszat, akkor erkölcsösen cselekedtem. És nem bűnöm, hogy sajnos mellette meg fog halni másik 3. Szóval ezek nagyon rázós dolgok, hogy bántson a lelkiismeret, vagy hogy nem, akár a katonát, akár a terror elhárítót, hogyan bántsa a lelkiismeret, hogy nekem oda be kell menni, vagy más bekényszerít a zsákutcába, ahol nincs jó megoldás. Na, néhány területet hadd mondjak, néhány izgalmas területet. Az élet kezdete. A szukcesszív és a szimultán animáció arról szólt, hogy a petesejt és a hímivalsejt egyesülésének a pillanatában létrejön az új élet, vagy később, esetleg 40 nappal később. És erről az egyház is vitázott sokáig, aztán 1869-ben 9. Pius kihirdette a szimultán animációt, magyarul a fogantatás pillanatától kezdve új emberrel van dolgunk, és innentől kezdve tessék védeni, ezt ilyen sok tanítóhivatali dokumentum megerősíti. Amire szeretnék rákérdezni, hogy az a pillanat az micsoda? 2008-ban kiadta a Dignitas Personit a Hittani Kongregáció, és itt mind a két fogalmat használja, az embert a fogamzástól kezdve úgy kell kezelni és tisztelni, mint személyt, ezért ugyanattól a pillanattól megilletik a személynek járó jogok. A pillanat nekem itt a kérdés, hogy ezt tessék mondani, 8 óra 18 perc. A pillanat. A megtermékenyülés ugye úgy néz ki, hogy itt fog megtermékenyülni a petesejt, zigóta, bevándorol szépen, és itt beágyazódik. Hogy ez egy hosszú folyamat, ez a pillanat valójában 20-24 óra, egy nap. És nem lehet megmondani, hogy Pistike 8 óra 12 perckor jött létre, mert az az Isten misztériuma. Nem tudjuk pontosan, mikor jön létre az új élet. Nincs is olyan mikroszkópunk, hát nyilván soha nem is fogjuk tudni. Az az Isten misztériuma. Mi a mi dolgunk? Védeni. A mi dolgunk az életet védeni. És itt van két olyan szakasza ennek a megtermékenyülésnek, az impregnáció és a konjugáció. Az impregnáció azt jelenti, hogy tessenek nézni, mikor a himival sejt találkozik a petesejtel, a fej ugye befúródik, ez történik, és utána az örökítő anyag bejut ide. Ez a fejnek a behatolása után történik, hogy a petesejt maga köré von egy burkot, lehúzza a rolót, elkezd önálló lenni. És a következő szakasz az, hogy kialakul az önálló genetikai állomány, tehát ezek a fonalak szépen elkezdik a két végbe húzni, elkezd osztódni. Tehát a önálló kromoszoma állomány is létrejön. Ez a második szakasz. És azt mondják egyes teológusok, például Schockenhoff, hogy nem kellene védeni az életet már innen. Már, hogy ez megtörtént, és még ez nem kellene már onnan védeni. Ezen töprengenek a teológusok, hogy lehet, hogy sokkal korábbra kellene tennünk az életvédelmet, mint eddig tettük. Néhányan azt mondják, hogy ez már egyedi, és sok visszaélésnek lehetne elejét venni, például nem fagyasztanánk. Mások azt mondják, hogy azért ez mégsem lezárult folyamat, tehát ezt nem lehet elvárni rögtön a zigótától az elején. Két teológus, hadd idézzek, 16. Benedek azt mondja, a személyes lét jelentésének megválaszolása metafizikai kérdés, nem orvosi és nem jogi kérdés, nem mikroszkóppal fogják eldönteni, hogy mikortól van Pistike, hanem ez egy metafizikai kérdés, ez a filozófusok és a teológusok dolga, az orvosok nem is vállalják, nem is vállalhatják, hogy mi játsszuk itt a döntő szerepet, ők leírják a biológiai folyamatot, és itt jön a másik, Klaus Demmerő, egy zseniális morálteológus, azt mondja, hogy a természet az egy nyitott skic, ezt a szót használja, nyersanyag. Amire ráhúzunk egy antropológiai tervet, magyarul értelmezzük, látjuk a zigóta folyamatait, és az ember értelmezi ezeket a történéseket. Tehát ez a teológusok, filozófusok dolga, hogy hogyan is kezdődik az élet, és mi mikortól tekintjük személynek. Aztán egy másik izgalmas kérdés az ikresedés, ami a 14. nap után, ugye itt megtermékenyül a petesejt, vándorol, és itt még nem tudjuk, hogy ez hány Pistike, hanem ez itt vándorol, majd itt be fog ágyazódni, és itt zárul le az, hogy egy személy lesz, vagy kettő. És bizony ez megint biológiai folyamat, ami sokféleképpen értelmezhető, ez megzavart teológusokat is. Azt mondta például Franz Böckle, hogy igazán védeni az életet, szigorúan védeni csak innentől kellene. Csak innentől, mert szigorúan ott jelenik meg, azt mondja Böckle, hogy ha van mindenkinek saját teste, saját lelke, onnantól kell szigorúan védeni az életet, és akkor ebből levonja József Fuchs a következtetést, hogy az életvédelemben lehet, hogy fokozatok vannak. Hogy az elején, amit a lombiknál használnak, azt nem is kell még úgy embernek tekinteni, tetszenek hallani. A fogamzásgátló tabletták, az esemény utáni tabletta lehet, hogy nem is számít annyira emberölésnek. Az életvédelemben fokozatok vannak. Meg tudta ez a teológusokat is zavarni. Gründel föltette egy olyan kérdést, amire nem tudunk válaszolni. Volt egy ilyen morálteológusoknak egy nagy konferenciájuk erről, és azt mondja Gründel, minden a zigóta állapotában elvetélt ember ugyanúgy meghívott a feltámadásra, mint egy felnőtt ember, amikor meghalt. Minden nő tudja, hogy nem tudom én, körülbelül két gyerekre jut egy elvetélés, és körülbelül. És ez rengeteg, az nagyon nagy szám, és ők ugyanúgy a föltámadáskor ott lesznek velünk. Ez egy olyan kérdés, amire a teológusok azt mondták, hogy erre nem tudunk válaszolni. Bízzuk az Istenre. Mi a mi dolgunk? A mi dolgunk védeni, amit tudunk. Tehát van olyan vetélés, amiről még a kismama sem tud. Amiről nem tudunk, bízzuk a nagy Istenre. Meg amit meg se tudunk akadályozni, olyan vetélés. Bízzuk a nagy Istenre. A mi dolgunk az, hogy védjük, ami védendő. A mi dolgunk ez. Aztán jönnek más teológusok, akik azt mondják, Schockenhoff azt mondja, hogy nagyon szépen gondolkodik egy német moralista, megkérdezi, hogy az ikrek az ex nihiliból potyannak elő, tehát ő azt kérdezi, hogy idáig, ez egy ilyen, így hívta egy szegedi professzor, sajnáltam, hogy ez csak biológiai massza, és majd innentől kezdve beszélhetünk emberről, hogy a biológiai masszából egyszer csak ott lesznek a semmiből a személyek, az emberek. És hát milyen könnyű egy kismamát térdre kényszeríteni, hogy amikor azt elveteted, az még nem ember, az csak massza. Az még hallottam ilyet orvosoktól. Az még csak biológiai massza. Tetszenek érezni, hogy azt mondja Schockenhoff, az osztatlanságot nem lelkileg kellene inkább érteni, mint az, hogy most hogy is vagy ott a zigóta, nem lelkileg kellene érteni. És a tuciorizmus szerint, ez Bernard Hering mondja, mindegy, hogy hány ember van ott, nem mindegy, hogy egy pistike vagy két pistike. Az már ott emberi élet, ebből már nem elefánt lesz, hanem ember lesz, és hogy egy vagy kettő, hát ugyanúgy védenünk kell. Most ez nem kérdés, és hát nyilván az is lehet, hogy a mai műszereink egyáltalán nem is tudják ezt még kimutatni. Azt azért felvetik a moralisták, és ez piszok nehéz, hogy nem kellene gyengébb személyfogalmat használnunk, hogy nem használunk egy túl erős személyfogalmat a magzatra. Mert Boétius azt mondja, hogy az a személy, aki individuum, mindenki mástól különböző, önmagában fönnálló valaki. És hogy ezt akarjuk erőltetni ott az ikresedés előtt az zigótára, hogy van ez? Demmer azt mondja, hogy gyengébb személyfogalmat kellene használni. A személyfogalomban nem kellene ezt a felnőtt emberre vonatkozó erős személyfogalmat elvárni az anyamében. Azt mondja, hogy a szubstancia és a folyamatszerűség egy életen át összetartoznak. Hát egy életen át folyamatosan alakulunk. Tehát az én az jelen van, de folyamatosan alakul. Hering azt mondja, az ikresedés lehet, hogy már megtörtént az első napon, az első pillanatban, csak a műszereink nem látják, hogy a nemünk is eldől az első nap. Csak a hatodik hónapban mutatja meg, hogy piros kis ágyat vegyek, vagy kéket. Tehát, hogy ezt később látjuk, de az első nap eldől. Nem lehet, hogy az ikresedés is eldőlt sokkal hamarabb, csak még nem látjuk. Tehát a mi dolgunk védeni, ez a lényeg, a mi dolgunk az első pillanattól védeni. Mesterséges megtermékenyítés, nagyon rázós. Hölgyek, urak, mindenkinek van a rokonságában, ez egy igazi dráma. Ma a fiataloknak körülbelül 25-27%-a küzd a meddőséggel. Óriási szám. És van még egy adag rejtőzködő, akiről nem is tudunk. Minden negyedik pár. A 905-ös években ez fordítva volt, minden 20. párnál volt így, ma minden negyedik. Óriási probléma. És nyilván, ha megtudom azt, hogy meddő vagyok, akkor sok minden törik, igazi tragédia. Törik a női férfi identitásom, nem vagyok olyan jó férfinő, törik a házasságom, na, jól bevásároltam, bezzeg a Hufnagellel jobb lett volna, hogy törik a házasságom, törik az Istennel való kapcsolatom, hogy Istenem miért büntetsz engem, a társadalomi elfogadottságom, hogy mindenki miért nincs gyereked, nagyon sok minden törik. Én nem így képzeltem az életem, hogy gyerek nélkül kell leélni. Igazi dráma. És hogy ebben morálisan hogyan tudunk segíteni, amikor mesterséges megtermékenyítéshez folyamodnak, rendkívül nehéz jól megszólalni. Megpróbálok pontosan beszélni, nagyon kérek mindenkit, ne értse félre, mert aki beszél, az félre lehet érteni. Az első, amit hangsúlyozunk, hogy a gyermek utáni vágy lehet egészséges és lehet beteges. Akkor beteges, ha a gyereket nem magáért akarod, hanem akkor megtartom a páromat, akkor a férjem nem fog inni, nem fog elhagyni, meg mit tudom. Nem, a gyereket önmagáért szeretjük. Meg beteges az is, ahol nem számít az, hogy honnan van a peteseit, meg izé, csak gyerek legyen, nem számít semmilyen erkölcsi határ. Nem. Legyen egy egészséges gyermek utáni vágy, a lényege annak az, hogy a gyereket önmagáért akarom. Aztán van a homológ és a heterológ szisztéma, mindenki tudja, amikor csak férj-feleségtől vannak az ivarsejtek, vagy itt bevonnak harmadik szemét is. Ez pedig a technikai módot jelenti, az in vivo, az anyamében történik a beavatkozás, vagy az in vitro, az üvegben történik, vagy az X-i módszer, amikor egyetlen hímivar sejtet juttatnak oda be a petesejbe. Összetett, sok minden van benne. Amit én akarok mondani, hogy ez a táblázat, ez nagyon rázós. Mi az, amit az egyház kifejezetten ajánl? A valódi terápiát, tehát azok a párok, akik ezzel küzdenek, azt szoktuk mondani, hogy másfél év. Ha másfél évig gyerekprogramban vannak és nem jön, tessék elmenni orvoshoz. Nem 8 évig várunk. Tessék másfél év után elmenni. Gondoljunk a vérző asszonyra, nem szívesen tárta fel az intim baját Krisztusnak, és Krisztus azt mondta, tessék föltárni. Betegséged van, tessék menni orvoshoz föltárni. Az orvos tudomány lehet, hogy tud segíteni. Valódi terápia azt jelenti, hogy segítünk a férfinak vagy a nőnek, megkeressük az okot, és terápia, őket gyógyítjuk. Itt a legfőbb elv nem tud sérülni, mert arról van szó, hogy ez nem sérül az embrió élethez való joga, a házasság egysége, a házastársi aktusban az unitatív és a prokreatív jellege, tehát hogy a házas hogy nem pótolja, tehát a terápia, az orvosi beavatkozás nem pótolja a házas életet, hanem segíti. Nem pótolja, hanem segíti. Mi az, amit az egyház élesen elítél? Ez a piros vonal, amit nem lehet átlépni. azokat ítéli el, ahol beteges a gyerek utáni vágy, nem, először ezt meg kell gyógyulni. Aztán idegen ivarsejtet vonnak be, a testvérem ad egy petesejtet. Nem. Aztán mindenféle egyedülálló, férjet nem akarok, de gyereket igen, leszbikus, özvegy, gyermekhez segítését. Nem. Aztán minden embrió öléssel járó redukciót, hogy beültetnek két zigótát, mind a kettő megtapad, és akkor azt mondják, hogy jaj, nagyon veszélyes, ha mind a kettő megmarad, az egyiket redukáljuk, magyarul az egyiket megölik. Erre is nemet mondunk határozottan. Minden béranyaságot határozottan nem. Az ivarsejtek és az embriók fagyasztását, a legutóbbi egyházi dokumentum, ezt azt hiszem, ide fogom hozni, hogy a fagyasztásra azt mondja, hogy súlyos kockázattal jár, mi van a szülők halála esetén a lefagyasztott zigótákkal, meghaltam és halálom után mi lesz velük, és azt mondja a Dignitas Personae, hogy a fagyasztás összeegyeztethetetlen azzal a tisztelettel, ami jár az emberi embriónak. Ezt azért mondom, mert automatikusan fagyasztanak a meddőségi klinikák. És az egyház tanítás azt mondja, nem, nem. Mi az, ami itt lehet? Lehet. Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy az egyház senkit nem bátorít arra, hogy belemenjen a mesterséges megtermékenyítésnek a keszekusza labirintusába. Senkit nem bátorítunk. Ha egy pár mégis azt mondja, hogy de ő mégis szeretne menni, de azért mégis mondjam meg, mi az, ami esetleg beleférhet, és mi az, ami abszolút nem, azt mondom, ami abszolút nem, az ez. Ebbe semmiképp ne menjetek bele. Mi az, amire a katekizmus hivatalosan, nem Pap Miklós, a katekizmus hivatalosan azt mondja, erkölcsileg kevésbé sérelmes, vagy bizonyosan nem terheli a homológ megtermékenyítést, mindaz az etikai negatívum, amely a házasságon kívüli szaporodásban található, donum vitae. Tehát van egy olyan, amit nem mondunk jónak, nem mondjuk jónak, de azt mondjuk, hogy ez nem olyan, mint ami itt van lent. Ami itt van lent. Mi ez? Csak olyan homológ, csak férfeleség, senki más, in vivo vagy in vitro eljárásokat, ahol az összes embriónak esélyt adnak, az összesnek, egészséges a gyermek utáni vágy, vállalják az összes következményt, azt is, ha beteg lesz a gyerek, összes következményt, és ez a segítség csak ultima ráció, tehát nincsen más megoldás. Még egyszer mondom, mi itt az egyháznak a nagyon nagy gondja. A nagyon nagy gondunk az, hogy mikor beavatkozunk az emberi szaporodásnak a folyamatába, nem tudjuk pontosan, hogy 200 év múlva ebből mi lesz. Tehát amikor a vesémet átadom a gyereknek, és mondjuk rossz a vesém, és gyereknek az nagyon nem használ, hogy mondjam, ez a baj egy emberi életen belül marad. A szervátültetés nem okoz ilyet. De az, hogy belenyúlunk a génekbe, és olyan embereket gyerekhez segítünk, akiket a természet magától nem segített volna gyerekhez, hogy biztos, hogy jó az. És mivel erre nem tudunk most válaszolni, senki ne várja az egyháztól, hogy a mesterséges megtermékenyítésnek bármilyen módjára azt mondja, hogy az jó. Nem tudjuk kijelenteni, mert a következményeket nem ismerjük. A legelső lombik gyerek, én úgy tudom, most 40 éves körülbelül. Annak még mostanában vannak gyerekei, még egy generációt se láttunk végig. Hogy mennyire lesznek ezek vajon egészségesek? Vajon mit indítunk el az emberi történelemben? Az öreg Czeisel Endrétől hallottam egyszer, aki ebben ugye aktívan részt vett, idős korára meg is álltam az autóval, mondtam, Czeisel Endre ilyet mond, hogy azt mondja, talán nem kellett volna minden párt gyerekhez segítenünk, akit gyerekhez segítettünk. Hogy olyat indíthatunk el az emberi populációban, ami nem jó. Szóval tetszenek érteni, az egyház igenis azt mondja, hogy erkölcsileg nem jó, semmelyik nem jó, semmelyik nem jó. Csak itt van egy differencia, hogy melyikre mondjuk azt, hogy nagyon-nagyon ne csináld, mert az nagyon súlyos, és mi az, amire azt mondjuk így szó szerint, hogy erkölcsileg kevésbé sérelmes. Én senkit nem küldök, ha egy pár mégis azt mondja, hogy ő akar az orvostudományból valamennyit, nem megy végig az úton, de valamennyit szeretne igénybe venni, akkor erről tudunk beszélni, hogy esetleg mi az, ami vállalható így. Aztán a direkt abortusz, mindenki tudja, csak egy aspektus szeretnénk, elment az időm, egy táblázat, hogy nem tudják olvasni. Miért kérjük az abortuszt, kérik a nők? Figyeljenek, a nő egészsége veszélyeztetve van, 1,1%, 1,3% a nő élete veszélyeztetve van. A magzat egészsége 0,8%, 1%, 1,1%. Kriminalitás, hogy megerőszakoltak. Nincs 1%, 0,1, 0,2. válsághelyzetben van az anya, 97%. Tetszenek érteni, mindig arra szoktunk hivatkozni, hogy beteg a gyerek, az anya életét menteni kell, megerőszakoltak, és ezek 1%-ok, ami az igazi baj, a válsághelyzet. De akkor ott kéne segíteni. Ez érdekes. Evangélium vité, nagyon szeretném mondani papként. Nem kétséges, hogy vannak olyan esetek, ahol az erkölcsi felelősség az abortuszért elsősorban azokat terheli, akik közvetlenül vagy közvetve abortuszra késztették az asszonyt. Tetszenek olvasni? Nekem férj még nem gyónt abortuszt, nagymama még nem gyónt abortuszt, mindig csak a nőkön verjük el a port, szerencsétlen nő, aki oda bejön és könnyek közt meggyónja. Ez másnak nem bűne? Nincs itt társfelelősség, bűnrészesség senkinél? Apa, baráti kör, család, orvos, ápolók, törvényhozók, nemi szabadságot terjesztő média szereplők. Itt senki nem hibás, csak az a kis mama. Na, János Pál pápánk gyönyörűen odaszúrt az evangélium vitébe, ezt a szót kiemeltem, az erkölcsi felelősség elsősorban nem a nőt terheli. Ő is bűnös. Ki tudja hány százalékban, azt a jó Isten tudja. Ő is, de valamennyire áldozat is. Tehát nagyon szeretném mondani, hogy tetszenek érteni. Aztán, ami az anya életének a mentése, ez nagyon komoly dráma, leukémia, daganatos, melldaganat, besugázást kell adni a nőnek, terhes, és akkor most hogy lesz a magzattal, hogy nem. Ezek nagyon rázós élettörténetek. Tudni kell, hivatalos egyházi tanítás, ha például a jövőbeni anya életének megmentése függetlenül várandósága állapotától sürgősen gyógyszeres kezelést vagy más terápiás kezelést követelne, aminek semmiképpen nem akart vagy szándékos, de elkerülhetetlen mellékkövetkezménye lenne a csírázó élet, a magzat halála, akkor az ilyen beavatkozást nem lehet egy ártatlan élet elleni direkt támadásnak nevezni, ez nem abortusz. Ne hívjuk se direkt, indirekt, közvetlen, semmilyen abortusznak ne hívjuk, ez az anyai életnek a mentése. Ezek nagyon rázós helyzetek, ezt a Magyar Katolikus Püspöki Kar is idézi, nem nevezhető a szó erkölcsi értelmében abortusznak, amikor az anya életét mentik, semmilyen abortusz. Az anya életének a mentése, ott van két élet, és menteni kell melyiket, mindig az életesélyesebbet, mindig ez a logika. Van úgy, hogy az anya, van úgy, hogy a magzat, hogyha az anya olyan állapotban van, elütötte a villamos, és minden ott vérzik, akkor a magzatot kell menteni. De ezt ne nevezzük abortusznak. És amikor szeretném mondani, hogy családban, amikor ilyen drámák vannak, hogy a kismama magzata kezelés veszélyeztetett, hogy ezt egy tímmel kéne megbeszélni, a szakorvossal, egy pszichológussal, egy mentális segítővel, és egy morálteológussal, pappal. És ezzel a tímmel együtt kellene a kismamát tehermentesíteni, hogy ő hozzon döntést, hanem itt segít, és mivel minden egy eset személyes, nagyon különböző, ezért jó, ha van egy tím, egy ilyen segítő tím, akihez mehetnek ezek a családok, ezek az édesanyák. Az utolsó halálbüntetés, hát felolvasom szó szerint a katekizmust megváltoztatta Ferenc pápa. Ma azonban egyre nagyobb a megértés, tehát azzal kezdi, azt kihagytam, hogy régen az egyház el tudta fogadni a halálbüntetést. És ma egyre nagyobb megértése annak, hogy a személy méltósága nem veszik el rendkívül súlyos bűncselekmények elkövetése után sem. Tehát nincs olyan, hogy ha én gyilkoltam, akkor én már nem vagyok ember. Tehát ha engem kivégeznek, nem embert végeztek ki. Van ilyen logika. Akármit követel az ember, a személyes méltóságát nem veszíti el. Emellett az állam által kiszabott büntető szankciók új felfogása jelent meg, nem a megtorlás a cél, hanem a gyógyítás. Gyógyítás, illetve kivonás a forgalomból, aki ilyen közveszélyes. Végül a fogvatartásnak hatékonyabb rendszerei alakultak ki, jobb börtönök, nyomkövetők, meg nem tudom én, amelyek biztosítják az állampolgároknak járó védelmet, miközben nem fosztják meg véglegesen a bűnöst a megjavulás lehetőségétől. Ezért az egyház az evangélium fényében azt tanítja, hogy a halálbüntetés megengedhetetlen, mivel az a személy sérthetetlenség és méltósága elleni támadás, és elkötelezetten munkálkodik azon, hogy világszerte eltörlésre kerüljön. Ezt a szót használja, hogy megengedhetetlen a halálbüntetés. Miről van szó? A pápa nem lazít, pontosan szigorít, hogy a személyes méltóságot még az ilyen rázós esetben is tessék sokkal komolyabban venni. Még nála is. Szigorít az egyház, és az irgalmat komolyan venni. Irgalmat. Aztán a kompromisszum. Hát a kompromisszum teológiája egy nagyon izgalmas teológia. Vannak, akik azt mondják, ilyen nagyon merevek, ezek lesznek a rigoristák, hogy az minden kompromisszum az ördög műve, vannak ilyenek. Ezeknek azt szoktam mondani, hogy nézd már meg a napi rendedet, az is egy kompromisszum. A napi rend eleve egy kompromisszum. Tehát nem igaz, te is csinálsz kompromisszumot, csak nem reflektálsz. A másik véglet az sem jó, amelyik úgy keresi a kompromisszumot, hogy eleve a megalkuvást keresi. A pártpolitikában ezek vannak. Ez sem jó. Milyen a jó kompromisszum? A jó kompromisszum olyan, tehát először is a halálbüntetés az nem jog, hogy az egyház megadná a jogot bárkinek, hogy kivégezzen bárkit. Nem adjuk meg a jogot senkinek, hanem ez egy eltűrt dolog. Eltűnt dolog volt a többség védelme érdekében, ha máshogy nem tudjuk fogva tartani, akkor így idáig az egyház azt mondta, hogy eltűrjük, nem adunk mi jogot senkinek. De lépjünk egyet előbbre, ha azt mondja Ferenc pápa, hogy az idők jelei azt mondják, hogy jobbak a börtönök, igenis van nyomkövető, meg nem tudom, jobban ki lehet vonni az embereket, akkor tessék ezekkel a civilizált megoldásokkal élni, és nem eltekinteni a halálbüntetéstől. A büntetés értelme nem a megtorlás, annyit azonban elmondanak a teológusok, hogy ha az utolsóról lemondunk, a halálbüntetésről lemondunk, akkor az utolsó előtti határt vegyük nagyon komolyan, azaz tényleg az igazságos büntetőjogot, a bírósági eljárást, hogy tényleg a társadalom védve legyen, mert akkor szokott a népharag mindig halálbüntetés mellett tüntetni, amikor nem érzik magukat biztonságban az emberek. Tehát vegyék nagyon komolyan akkor az államok a közrendet, a közbiztonságot. És hát egy utolsó rész, utolsó diám, hogy a Ferenc pápa arról beszél, hogy az állam mondjon le a halálbüntetésről. Sajnos olyan akut helyzet lehet, amikor a személyes önvédelemnél még el kell tűrnöm azt, hogy olyan, így mondja a katekizmus, halálos csapást mérek a másikra, hogy ő ott meghal. Az önvédelemnél nem tud jelen lenni rendőr, meg nem tudom én, kinek az élete az értékesebb, a támadói vagy az enyém. Mind a két élet értékes. Az én dolgom védeni az enyémet, és soha nem lehet célom ölni. Ez nem lehet cél. A cél csak az ártalmatlanná tétel lehet, sajnos itt lehet olyan fokozat is, hogy más nincs, de nem cél az ölés, nem cél, hanem védeni az ártatlant, vagy védeni a saját életünket. Itt még sajnos ilyen előfordulhat. Na, az utolsó mondatom ez, Klaus Demmer azt mondja, az egyház a jobb emberség ügyvédje. Tehát az egész életvédelemben az egyház, tetszerek érezni a nüanszok felé, és milyen érzékenyen odafigyelünk, meg felelősség sok irányba, mindenre mennyire odafigyelünk, hogy az életet védjük, az egyház a jobb emberség ügyvédje akar lenni az egész földön. Tehát nem egyszerűen csak a katolikusokat védi, vagy nem tudom, hanem minden embernek az emberségét, az életét akarja védeni. Utolsó két mondatom, az egyik az, hogy nagyon kevés, ha mi erről, bocsánat, csak papolunk. Nagyon kellenek a tudósok, és a keresztény tudósokat szerintem szólítsuk meg mindannyian sokkal jobban, hogy vegyenek részt a keresztény tanításnak a terjesztésében, kutatásában. Kellenek a tudósok, és hogy mondjam, hát kell a hatalom, aki ezt végre is hajtja. Nagyon nem szeretem azt, a pszichológia így hívja ezt a tanult tehetetlenséget, amikor a keresztény fiataljainkat visszafogjuk, hogy te csak ne akarj vezető pozíciót, te csak legyél szerény, te csak húzódj vissza, pontosan megbénítjuk a cselekvést. Igenis, a polgári ember, keresztény nagykorú, kerülj olyan helyre, ahol te hatékonyan tudsz szolgálni, és tudod védeni az életet. Tehát azt mondom, hogy gyerünk, fiatalok, és tessék komoly pozícióba kerülni. Nem a karrierizmusról beszélek, mindenki érti, felelősségről beszélek. Az utolsó mondatom pedig az, ha az élet nem szent, akkor semmi. Tehát ha az életet nem védjük, minden, az első pillanattól az utolsóig, akkor velünk mindent meg lehet csinálni, meg is tesznek. Az útról leszorítanak, a vállalkozók kihasználnak, tehát akkor minden területen csorbulhat az emberi méltóság. Tehát kezdjük azzal, hogy az élet szent, és a mi dolgunk az életet védeni. Köszönöm szépen!